iskola, helyenként 36-37 fok is lehet.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Magyar Péter május 31-ig adott időt Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. A kúria, az országos bírói hivatal, az alkotmánybíróság, az állami számvevőszék, a gazdasági versenyhivatal és a médiahatóság elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy önként távozzanak a pozícióikból. Ez a határidő eredménytelenül eltelt, közben a jogásztársadalomban nyílt vitát váltott ki az eddig nem tapasztalt lépés, miszerint a végrehajtó hatalom országgyűlésnek felelős feje, alkotmányos tisztségek viselőit elsősorban az államfőt akarja lemondatni, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Vajon milyen érvek és ellenérvek bontakoznak ki ebben a vitában? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nos, hogy lehetne összefoglalni ezt a különleges helyzetet, mert erre példa nem mutatkozik, akármilyen mélyen visszamegyünk még akár a két háború közti időszakba is, ugye ott biztos nem korábban, pláne nem a rendszerváltoztatás utáni időt, meg hallgatóink nagy része emlékezetével át tudja fogni, tehát nem látunk ilyen példát.
Talán érdemes a helyzet megértését akkor a rendszerváltás fogalmával kezdeni, hiszen hogyha valaki figyelte az elmúlt hetekben, hónapokban a híreket, akkor azt lehetett látni, hogy az új kormánytöbbség az egy rendszerváltásként próbálja keretezni azt, ami most Magyarországon történik, amivel kapcsolatban azért nekem több problémám is van, hiszen ugye a rendszer, a kérdés nyilván itt az, hogy mit értünk a rendszer alatt. A rendszer alatt szerintem az alkotmányos demokráciát értjük. Ezt a rendszert Magyarországon már 1989-90-ben kialakították, tehát hogyha ezt a rendszert leváltjuk, akkor ez valamilyen másik, mondjuk diktatórikusabb rendszert jelenthetne normális esetben. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerváltoztatás vagy rendszerváltás kifejezést erre a helyzetre, ami 2026-ban Magyarországon történik, nem lehet használni. Legfeljebb politikai kategóriának lehet tekinteni, de közjogi, alkotmányos értelemben nincsen rendszerváltás Magyarországon. Ezt egyébként mutatja az is, hogy a régi alaptörvény, tehát az alaptörvény, az alkotmányos rendszer szerint működik az országgyűlés, a szerint zajlottak a választások, a szerint alakult meg az országgyűlés, a szerint alakult meg a kormány, a szerint kapnák meg a kinevezéseket a miniszterek, az államtitkárok.
Arra tették le az esküt.
Így van, arra tették le az esküt, és az alaptörvény és az alaptörvény által kialakított közjogi keretrendszer szerint zajlik a törvényalkotás is. Ugye az országgyűlés már fogadott el törvényeket ebben a ciklusban, minden az alaptörvény szabályai szerint történt. Tehát ha úgy nézzük, valójában a Tisza párt és a kormány a saját rendszerváltás narratívájával is szembe megy, hiszen elfogadják azt a rendszert, most megint idézelve mondom, amelyben ők egyébként legitim módon megkapták a magyar társadalom többségének a támogatását.
Ráadásul alkotmányozó többséghez jutott.
Ez így van, de ugye ezt nem szabad összekeverni a rendszerváltással. Tehát ugye azt gondolom, hogy pontosan, ami 2026-ban a tavaszi választáson történt Magyarországon, az a legékesebb bizonyíték annak, hogy valóban Magyarország eddig is egy demokrácia, egy szabad ország volt, egy olyan állam, ahol mindig az van kormányon 4 évre, ami 4 évig azt kapja meg a kormányzati megbízást, akire a magyarok többsége szavaz. Ez 2010 és 22-ig bezárólag a választásokon a Fidesz-KDNP szövetsége volt, most pedig a Tisza párt kapta meg ezt a felhatalmazást a választóktól, és e szerint meg is történt a kormányváltás, tehát azt gondolom, hogy minden a demokratikus, alkotmányos keretek között zajlott, annak ellenére, hogy azért a kampányban voltak olyan szerintem teljesen alaptalan, és inkább a politikai rendszerben, vagy politikai keretben értelmezhető riogatások, amik arról beszéltek, hogy majd nem lesz hatalomátadás, hogyha veszít a Fidesz, meg stb. Tehát ezért ezeket persze ismerjük, mert a 90-es években Antal Józseféket éppen ugyanezzel vádolták a baloldalról, tehát hogy ezek nem teljesen váratlan dolgok. Minden esetre miért kezdtük el ezt az egészet boncolgatni? Ugye a rendszerváltás, mint politikai termék, az, amit most ez az új kormány megvalósítani próbál, és ennek próbálja bizonyítékával eladni azt, hogy bizonyos közjogi tisztségviselőket levesz a helyéről. Csak ugye azt kell itt látni, hogy egyrészt talán ezt lehet is kritizálni, hogy még az eredeti, az igazi rendszerváltásnál sem történt ilyen mértékű cezúra. Másik oldalról nézve pedig, mivel ugye ezt már megbeszéltük, hogy rendszerváltásról jogi értelemben nem lehet beszélni, ezért valójában nincsen egyetlen olyan legitim alkotmányos indok sem, ami megmagyarázná, hogy ezeknek a tisztségviselőknek miért kellene lemondaniuk. Ugye az alkotmányos rendszerekben ezek a tisztségviselők, a köztársasági elnök, az alkotmánybírók, a kúria elnöke, lehet, és lehetne folytatni a sort, ezek a tisztségviselők, ezek pontosan azért léteznek, és pontosan azért van úgy meghatározva a mandátumuk, ahogy, hogy az országgyűlési választás ne befolyásolhassa az ő tisztségüket. Tehát ezeket az embereket az országgyűlési választásra hivatkozva nem lehet eltávolítani. Ezzel kapcsolatos gyakori érv, amit vitákban, komment szekciókban sok helyen láttam, hogy erre szavaztak a Tiszának a választópolgárai. Ez nagyon szép, nagyon, hogy is mondjam, tehát nyilvánvalóan mindenki olyan gondolattal megy vele a szavazófülkébe, amilyennel szeretne, de az a szomorú hírem van, hogy erre nem lehet szavazni. Tehát egy országgyűlési választás nem szólhat a köztársasági elnökről, az álszelnökéről, az alkotmánybírókról, stb. Erre bizony nem lehet szavazni, ettől vagyunk jogállam. Tehát egy jogállamban erre nem lehet szavazni, mert a jogállam pont attól jogállam, hogy a demokratikus népakaratnak bizony vannak korlátai. És ez pont a jog. Tehát a jog és az alkotmányos berendezkedés korlátozza a népakarat érvényesülését. Lehet más mellett is érvelni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy korlátlan demokrácia, nem jogállam, hanem korlátlan demokrácia, amit a nép akaraznak, mind meg kell, hogy történjen, ezt én nem osztom, de emellett lehet érvelni. De akkor az nem jogállam. Tehát akkor ne hívjuk jogállamnak, akkor ismerjük el és mondjuk el, hogy bizony, akkor itt a jog nem érvényesül, hanem a népakarat érvényesül. Amikor a jog és a népakarat szembe kerül egymással, ugye ez a helyzet most, hiszen a népakarat amellett van, a nép többsége azt támogatja, hogy ezek az alkotmányos tisztségviselők ne maradjanak a hivatalukban.
Legalábbis hivatkozási alapon, nem tudjuk.
Igen, azért vannak ezzel kapcsolatos felmérések, vélhetően most ennek van egy többsége. Ezt én azt gondolom, hogy ezt el tudjuk fogadni, de az a jogállamból éppen az következik, hogy ennek nincs jelentősége, mert a nép többsége eldöntheti, hogy ki üljön az országgyűlésben, és ez alapján eldöntheti, ezzel közvetve eldöntheti, hogy ki legyen a kormány. Ezt el is döntötték, és ez meg is valósult. Erre vonatkozik a szavazati jog. A köztársasági elnökre, az alkotmánybíróságra, a kúriára, az állami számbevőszékre és más intézményekre pedig nem terjed ki ez a szavazati jog. Tehát, hogyha komolyan vesszük azt, hogy jogállamról beszélünk, akkor ezeket az intézményvezetőket nem lehet annál előbb eltávolítani, mint ahogy lejár a mandátumuk, illetve nem lehet más okból eltávolítani, mint amilyen okból az ő megválasztásukkor vagy kinevezésükkor el lehetett volna. Tehát időközben behozni egy új eltávolítási okot, az ugyanúgy nem felel meg az alkotmányosság követelményeinek.
Ráadásul úgy tűnik, hogy van itt még egy csavar, mert hogyha a népakaratra hivatkozik a mostani országgyűlés vagy kormány, akkor az előző választásokon, amikor a Fidesz-KDNP szerzett alkotmányozó többséget, hát az az országgyűlés választotta meg alkotmányos módon, megfelelő eljárási rendben ezeket a tisztségviselőket. Az is népakarat, meg ez is népakarat, vagy ha közben változik, akkor mindig felülírni? Ez egy érdekes megközelítése a jogállamban.
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye valóban...
Szóval legitimek.
Persze, hogy legitimek. Hát az a helyzet, hogy ahogy ezt megbeszéltük, hogy 1990 óta Magyarországon minden parlamenti és kormányzati hatalom a néptől származik, nagyon helyesen. Tehát 90 óta 4 évre mindig azt kapott megbízást a választóktól, hogy kormányozzon, akit a legtöbben támogattak. És ez 2022-ben, az előző ciklusban a Fidesz-KDNP volt, és Orbán Viktort hatalmazták fel arra, hogy miniszterelnökként dolgozzon. És ennek megfelelően azok a tisztségviselők, akiket az előző kormány nevezett ki, vagy az előző országgyűlés választott meg, azok pontosan ugyanolyan demokratikus legitimációval rendelkeznek, mint az a parlament, amelyik 2026. május 9-én alakult meg a Tisza pártnak a kétharmados többségével és Magyar Péter miniszterelnökségével. A legitimációban a két parlament között nincsen különbség. Ugye nyilvánvalóan a politikai érvként akár fel lehet hozni azt, hogy valamivel többen szavaztak ezen a választáson, mint 22-ben. Természetesen ez demokratikus szempontból egy fontos kérdés. De a parlament és a parlament által választott tisztségviselők legitimitása szempontjából ez nem jelentős kérdés, sőt egyáltalán nem számít, mert csak az számít, hogy egy olyan országgyűlés választotta-e meg ezeket a tisztségviselőket, amelyet a magyar választók megbíztak, demokratikus módon legitimáltak, vagy nem. És a 2022-es országgyűlést ugyanúgy demokratikusan legitimálták a magyar választók, mint a 2026-osat. Tehát, hogyha valaki a népakaratra szeretne hivatkozni egy 2024-ben 5 évre megválasztott tisztségviselő jelen esetben, hogy ez például a köztársaság elnök eltávolítására, az azért téved, mert a népakarat 2024-ben ugyanúgy ott volt a köztársaság elnök, mert megválasztó országgyűlési képviselők mögött, mint ahogy most is megvan az országgyűlési képviselők mögött a népakarat. Tehát itt népakarat áll szemben a népakarattal, és ebben a helyzetben nincsen alkotmányos, nincsen jogi indok arra, hogy hogyan hogy miért is kellene az 5 évre megválasztott, demokratikusan és legitim módon megválasztott tisztségviselőt előbb eltávolítani, mint az 5 év. Ugye az alaptörvény ma is ismer olyan lehetőséget, amellyel a köztársasági elnököt meg lehet fosztani a tisztségétől. Ezt akkor lehet alkalmazni, hogyha a köztársasági elnök szándékosan megsértette az alaptörvényt, vagy szándékos bűncselekményt követett el. Tehát vannak olyan esetek, amikor valóban van legitim indok arra, hogy a köztársasági elnököt levegyék a tisztségéből. Ez természetesen pont azért, mert ugye a jogállami eljárási kereteket meg kell tartani, nem tudja az országgyűlés egyedül eldönteni. Tehát az országgyűlés ugye az egy politikai testület. Tehát jogi ügyek döntését nem lehet az országgyűlésre bízni, hiszen épp ez a lényege a hatalmi ágak szétválasztásának, hogy az országgyűlés egy politikai intézmény, a törvényhozó hatalmi ág, a bírói hatalmi ágot, az igazságszolgáltatást be kell vonni egy olyan döntésbe, ami jogi kérdések megítéléséről szól. És ugye az alaptörvény ezt úgy oldja meg, hogy az alkotmánybíróság dönt az országgyűlés kezdeményezésére arról, hogy a köztársaság elnök megsértette például az alaptörvényt, vagy bűncselekményt követett el, és emiatt meg kell lefosztani őt a tisztségétől. Tehát van erre egy megfelelő bevett eljárás. Az, hogy a Tisza kormánya, a párt és a frakció ezt nem alkalmazza, az nyilvánvalóan annak a bizonyítéka, hogy ők pontosan tudják, hogy nincs erre ok. Tehát nincs olyan indok, amivel ezt az alkotmányos eljárást meg lehetne indítani. Ugye ezt az országgyűlés kétharmados többséggel tudja megindítani, tehát politikai többsége meg lenne a Tisza pártnak, hogy ezt megtegye, de nem tette meg, azért nem tette meg, mert az alkotmánybírósági törvény úgy szól, hogy egy kellően alátámasztott érvelt indítványt kell előállítani, amit aztán ez az országgyűlési kétharmad elküld az alkotmánybíróságnak, hogy az alapján, az indítvány alapján döntsön. De ők nem tudtak ilyen indítványt előállítani, mert nincs indok arra, hogy ez az indítvány megszülessen. Tehát valójában, amit itt látunk, az egy szintiszta politikai erőfitoktatás, ami nem felel meg, nem felel meg az alkotmányos jogállamnak az működésének, annak a követelményeit nem teljesíti, és ebből adódóan, hogyha valaki ezt az eljárást, amit most Magyar Péter és az ő munkatársai megvalósítanak, aki ezt támogatja, az egyben azt is támogatja, hogy a jogállam nem fontos. Tehát a jogállami eszközöket nem kell védelmezni, és a jogállami megoldásokat nem kell támogatni. Az emellett érvel. Még egyszer mondom, bár én ezzel nem értek egyet, lehet amellett érvelni, hogy a demokrácia az korlátlan érték, és mindig a nép akaratnak kell érvényesülni, akkor is a jogellenes. De ez nem jogállami megoldás. És hogyha arról beszélünk, hogy az Európai Unió megköveteli a tagállamoktól, hogy jogállamként működjenek, akkor a jogállam bizony azt is jelenti, hogy a népakarat érvényesülésének vannak bizonyos korlátai. És ezeket a korlátokat elsősorban és valójában kizárólag az alkotmányos rendszer és a jog jelenti.
Az is egy különleges szempont lehet, hogy egyébként az országgyűlésnek felelős végrehajtó hatalom, azaz a kormány feje, a kormányfő a legharcosabb, illetve ő volt a kezdeményezője és a legharcosabb képviselője ennek. Most itt olyan független hatalmi ágak vezetőiről van szó, amelyek egy része még a kormány felügyeletét is ellátja bizonyos szempontból. Szóval olyan furcsa megközelítés ez innen.
Hát de épp ez a lényege ugye a hatalommegosztás elvének. Tehát a hatalommegosztás elve ugye arról szól, hogy van három hatalmi ág, van a törvényhozás, van a végrehajtó hatalom, ami ugye a kormány, és van a bírói, az igazságszolgáltató hatalmi ág. Ezek a hatalmi ágak kölcsönösen ellenőrzik egymást, tehát egyik sem felettese a másiknak. Ugye ez persze nem teljesen tisztán érvényesül, mert például az országgyűlés bizalmát élveznie kell a kormánynak, de ez teljesen rendben van, hiszen itt két politikai hatalmi ágról beszélünk, tehát a kormány felelős az országgyűlésnek, és az országgyűlés, hogyha nem élvezi a kormány a bizalmát, akkor ugye le tudja váltani a kormányt. Ez az országgyűlésnek a joga. Ugye a bizalmatlansági indítvánnyal akár ciklus közben is meg lehet tenni. De az igazságszolgáltatás hatalmi ága, az pontosan azért működik, hogy a jogállam érvényesülhessen. Ennek a hatalmi ágnak az a feladata, hogy a politikai hatalmat is korlátozza, ha a politikai hatalom meg akarja sérteni a jogrendszert, az alkotmányos előírásokat. Tehát éppen akkor beszélhetünk korlátozott hatalomról, már pedig korlátozott hatalom esetén beszéltünk csak jogállamról, korlátozott hatalomról pedig akkor beszélhetünk, hogyha az alkotmányos intézmények, köztük a bíróság, köztük az alkotmánybíróság, köztük a köztársasági elnök, nem kell, hogy azzal a fenyegetéssel szembesüljön, hogy ha nem a neki megfelelő döntést hozza, a kormánynak megfelelő döntést hozza, akkor leváltják. Tehát pont azért született meg az az alkotmányos berendezkedés Magyarországon, tehát nyilván nem csak Magyarországon, hanem minden európai országban, hogy más hosszú, például a köztársaság elnök 5 évre választják, az országgyűlés 4 évre, tehát nem ugyanannyi időre választják meg ezt a két intézményt, és az országgyűlés nem tudja eltávolítani egymaga még a legnagyobb többséggel sem a köztársaság elnököt, mert a köztársaság elnöknek például van egy ellensúly szerepe, ugye a vétójogán keresztül, hogy alkotmánybírósághoz küldhet törvényjavaslatokat, vagy éppen küldheti megfontolásra az országgyűlésnek. Tehát a köztársaság elnök esetére is igaz ez, de egyébként az alkotmánybíróságra is igaz, és sok más tisztségviselőre és intézményre igaz, hogy ezeknek pont az az egyik funkciójuk, hogy a kormány és a parlamenti többség ne tehessen meg bármit. És nyilvánvaló egyenes út ahhoz, hogy a kormány és a parlamenti többség bármit megtehessen, hogyha ezeket a tisztségviselőket el tudja távolítani olyan politikai érvekre hivatkozva, amiket az elmúlt időszakban láttunk és hallottunk a Tisza pártól. Tehát ez egy önmaga farkába harapó kígyó érvelés, amikor valaki arról beszél, hogy rendszerváltás történt, a nép erre szavazott, tehát le kell váltani ezeket az embereket, mert innentől fogva az fog történni, hogy minden parlamenti választás egyben akkor egy meg fogja nyitni azt a kérdést, hogy vajon le kell leváltani a köztársaság elnököt, vajon le kell leváltani az alkotmánybíróság elnökét, vajon le kell leváltani az állami szemvőszék elnökét. De ezeket a kérdéseket, hogyha összekötjük a parlamenti választással, akkor a hatalmi ágak szétválasztása nagyon súlyosan megsérül. Tehát világossá kell válnia, hogy amikor országgyűlési választásokat tartunk Magyarországon, akkor ezen az országgyűlési választáson arról döntünk, hogy ki legyen országgyűlési képviselő, és arról döntünk, hogy ki gyakorolja a kormányzati hatalmat. De arról nem döntünk, hogy egyéb alkotmányos intézmények vezetőivel mi legyen. Ezeket a vezetőket egyébként végső soron demokratikusan legitimált módon választják meg, de erre a választásra csak akkor kerülhet sor, amikor az az idő letelt, amely időre ők megbízást kaptak.
Most ez egy világos levezetés, hallhatunk ilyet, akár Pokol Béla volt alkotmánybírótól, aztán Hak Pétertől, professzor emeritusztól, de vele szemben ott van egy közösség, ugye nyílt leveletét írtak, talán 40-en, 42-en, akik meg egy egészen más álláspontra helyezkedtek, ők azt mondják, ugye joggal foglalkozó, jogi oktatással, jogtudománnyal foglalkozó szakemberi körnek nevezik magukat, vagy nevezik őket, hogy bizony, itt ezeket az alkotmányos tisztségviselőket le kell mondatni, mert hogy részt vettek ugye valamiben, valamiféle bűnös rendszerben, így lehet ezt egyszerűen megfogalmazni, szóval ilyen kollektív bűnösség elvét alkalmaznák. Erről van itt szó, vagy mi az ő magyarázatuknak a logikája?
Próbálom megtartani a hogy is mondjam, a kellően civilizált és udvarias stílust. Már csak azért is, mert az aláírók között több egykori oktatóm is szerepel az egyetemen. Az igazság az az, hogy ez a levél, ami valóban megpróbálja, hát azt nem mondanám, hogy megpróbálja legitimálni a közjogi tisztségviselők eltávolítását, mert odáig nem megy el, tehát nem látok valódi jogi levezetést. Ez a dokumentum, ez egy politikai érvgyűjtemény. Természetesen az aláíróknak is, mint ahogy minden magyar állampolgárnak, joga van a politikai véleménynyilvánításhoz. Ezt nyilvánvalóan senki nem vitatja, és nem is vitathatja el tőlük. De világosan kell látni, hogy ez egy politikai állásfoglalás, és nem jogi, nem szakmai. Egyébként ezt onnan is lehet látni, hogy például az Európai Parlamentre hivatkoznak, mint felettes szervre, én nem értesültem arról, hogy az Európai Parlament Magyarország felett álló ilyen ítélkező döntőbíróság lenne, amely megítélheti, hogy Magyarországon milyen a jogállam. Értem, hogy ők próbálkoztak ezzel, de az Európai Parlament is egy politikai testület. Tehát úgy is kell kezelni. Amit az Európai Parlament megállapít, az egy politikai állásfoglalás. Nem tekinthető vitathatatlan ténymegállapításnak, ítélkezésnek, és főleg nem jogosult az Európai Parlament például egy tagállamról ilyen jogi értelemben is releváns ítéletet mondani.
Aminek ráadásul szankció a következménye.
Így van. Tehát ez egy politikai állásfoglalás, és egyébként pontosan a kérdésben is már megemlített Hak Péter professzor úr idézte, hogy mondta el, szerintem nagyon helyesen, hogy valóban ez a levél, amit ezek az aláírók megfogalmaztak, ez a levél a kollektív bűnösség elvét jeleníti meg, hiszen nem vizsgálja egyénileg, hogy X tisztségviselő vagy Y tisztségviselő mit követett el és mit nem, hanem általánosságba véve megfogalmaz, hogy mivel betöltötték a tisztségüket az alatt az időszak alatt, amit ők egy bűnös rendszernek neveznek, ismét egy politikai kategória, hogy melyik rendszer bűnös és melyik nem.
Most ebben sincs még ítélet, szóval jogilag nem megfogható.
Hogy is lehetne, igen. Tehát, hogy ez egy politikai álláspont, politikai vélemény, és az, hogy pusztán azért, mert ezek az emberek tisztséget viseltek 2010 és 26 között valamikor.
Ráadásul legitim módon országgyűlés által, ahogy ezt már beszéltük.
De pusztán az a tény, hogy ők tisztséget viseltek, ezáltal idézőjelben mondom, kiszolgálták a rendszert, hogy ez indok arra, hogy velük szemben szankciókat alkalmazzanak, ez megint csak nem a jogállamnak a legnagyobb dicsősége, ez egyáltalán nem az alkotmányos demokráciában elfogadható és bevett eljárás és érvelés, ez mondjuk úgy a népi demokráciában, vagy tényleg a proletár diktatúrában lehetséges, mert ott is meg lehet indokolni, hogy bizony XY a nép ellensége, mert én azt mondtam.
Tehát, a második világháború után
igen, csak ilyet. Ugye mi a különbség itt, tehát, hogy ha kicserélnénk a neveket meg az évszámokat, akkor nem igazán tudnám megmondani, hogy mi a különbség a között és e között. Mert itt is arról van szó, hogy hát ez egy bűnös rendszer volt, mert én azt mondtam. És ennyi. Tehát, hogy ez valójában politikai pamflet. Abból is, én azt gondolom, a kevésbé színvonalas, de ez megint persze az én magánvéleményem. Még egyszer, tehát ezek az emberek, akik aláírták ezt a dokumentumot, jogosultak arra, hogy politikai véleményt fogalmazzanak meg. Ezzel nincsen semmi probléma. Csak azt kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy ez nem egy jogi, nem egy szakmai, nem egy alkotmányos állásfoglalás, hanem egy személyes politikai vélemény, és ebből a szempontból tehát nem használható arra, hogy igazolja az alkotmányos tisztségviselők eltávolítását, és valóban ugye egy jogállamban, egy alkotmányos rendszerben nem úgy történik a felelősség megállapítása, hogy megállapítom, hogy ott voltál, tehát bűnös vagy, hanem ez úgy működik, hogy egyedileg meg kell vizsgálni egy független és pártatlan bíróságnak, hogy bizony történt-e jogsértés, vagy nem történt jogsértés. Ha nem történt jogsértés, akkor pedig akár tetszik, akár nem annak a személynek a tevékenysége, bizony békén kell őt hagyni. És nem szabad vele szemben semmilyen szankciót alkalmazni, hiszen ha ő betartotta a jogszabályokat, akkor nincs ok arra egy jogállamban, hogy jogkövetkezményekkel szembesüljön. Tehát így működne ez egy alkotmányos rendszerben. Én azt gondolom, hogy Magyarország ma is egy alkotmányos rendszer. Nagyon remélem, hogy ezen a kormány kétharmados többségen nem fog változtatni, de az eljárás, ami mellett érvel ez az idézett írás, ez valójában megnyitja az utat afelé, hogy ezen változtassunk.
Az Alkotmánybíróságon vajon mi történhetett? Ugye Sólyog Tamás odafordult, a köztársasági elnök, hogy mondjanak már véleményt arról, hogy a személyre szabott jogalkotás, amire ugye készült a jelenlegi parlamenten keresztül a kormány, mert mégiscsak így van. Ez vajon megállja-e a helyét, és általában, ugye a kérdés úgy hangzott, hogy általában ez lehetséges-e, belefér-e az alkotmányos keretek közé. Most ugye ott az történt, hogy 7 alkotmánybíró érintettség okán visszalépett, ezzel határozatlanná vált, azaz nem volt határozatképes a testület, le kellett venni ezt a napi rendről. Mi lehet ennek a hátterében?
Azt gondolom, hogy ez a példa egy nagyon jó példa arra, amit az egyetemen úgy tanítanak, hogy dermesztő hatás. Angol kifejezésre ez a chilling effect. Tehát a dermesztő hatás alatt azt értjük, hogyha bizonyos politikai nyomásgyakorlás vagy politikai körülmények arra késztetik, kényszerítik mondjuk az igazságszolgáltatás szereplőit, hogy ne olyan ítéletet hozzanak, vagy amely a lelkiismeretüknek és a törvényeknek megfelel, hanem olyat, ami a politikai hatalom igényeinek megfelel. Én azt gondolom, hogy most láttuk nagyon-nagyon szép példával a dermesztő hatás működését. Mivel az Alkotmánybíróság intézménye és annak tagjai és annak elnöke is a megfenyegetett, lemondásra felszólított személyek között vannak, ezért vélhetően ezek a tisztségviselők megpróbálták a működésüket úgy alakítani, hogy ne legyenek túlzottan ellenségesek az új kormányzati hatalommal szemben. Csak hogy ez megint egy politikai kategória. Tehát ez nem egy alkotmányos, nem egy jogi kategória. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a dermesztő hatásra is például a nemzetközi bíróságok, de egyébként a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában is van erre példa, hogy ezt figyelembe veszik, hogy bizonyos lépések lehet, hogy formálisan nem jogellenesek, de például az igazságszolgáltatás működésére dermesztő hatást gyakorolnak, tehát nem fognak olyan döntést hozni a bírók, amilyen döntés szükséges vagy indokolt lenne az ő független lelkiismeretük és a jogszabályi környezet alapján, hanem a politikai hatalommal minimum igazodó döntést hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ez történhetett. Magam részéről helyeseltem volna, hogyha az Alkotmánybíróság elbírálja ezt a beadványt, hiszen az Alkotmánybíróságot ugye úgy definiálja az alaptörvény, hogy az alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Tehát, hogyha az alaptörvénnyel kapcsolatban olyan kezdeményezések merülnek fel, amelyek súlyosan sértik a jogállamisági klauzulát, ami az alaptörvény B-cikk első bekezdésében szerepel. Ebben az esetben az Alkotmánybíróságnak én azt gondolom, hogy van dolga, és ugye itt például Siffer András vezette le nagyon ékesen, hogy ez a jogállamisági kérdést, egyébként ez nem csak az ő maga véleménye, az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogállamiságot eljárási kérdésnek is tekinthetjük. Tehát nem igaz az az állítás, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatná ezt a beadványt, ugye azért merülhetne ez fel egyáltalán, mert ugye az Alkotmánybíróság az alaptörvényt tartalmilag nem bírálhatja felül, csak az alaptörvény megalkotására vonatkozó eljárási követelményeket vizsgálhatja, de az, hogy például személyre szabott jogalkotás történik, az egy olyan eljárási követelménysértésként is értékelhető, ami alapján én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróságnak lett volna joga elbírálni ezt a beadványt. Úgyhogy a magam részéről azt gondolom, hogy ez a jogállam szempontjából helyesebb lett volna, de valójában ami itt történt, az pontosan az, amivel egyébként folyamatosan az Orbán kormányt vádolták a kritikusai, hogy olyan politikai nyomásgyakorlás érkezett az Alkotmánybíróságra, a fenyegetések, a lemondás, a felszólítás által, nem állítok ennél súlyosabbat. Azt látom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, azzal olyan politikai nyomást fejtett ki, amellyel az ő szabad működésüket már befolyásolta.
Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukkel Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Neked szabad az út, veled múlott a sors. Ahogy akarod, úgy táncolsz. Neked arany a kút, neked ezüst a kút.